Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
38 ezerrel kevesebben dolgoztak májusban idehaza, mint egy éve. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4 millió 670 ezer volt a foglalkoztatottak száma, ami utoljára 2 éve volt hasonlóan alacsony. A munkanélküliek száma 210 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt, csak úgy, mint tavaly. A foglalkoztatottság még mindig magasnak számít, viszont a nem túl feszes munkaerőpiac és a stagnáló gazdaság okozhat még gondokat. Ezt mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábort Kovács Gergő kérdezte.
Májusban 4 millió 669 ezer volt a foglalkoztatottak száma a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján. A munkanélküliek száma 210 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt. Utoljára 2 éve volt hasonlóan alacsony a foglalkoztatottság, ennek mi az oka?
Valóban abból a szempontból volt meglepés, talán érdekes ez az adat, hogy ugye az előző hónapban volt havi alapon egy 30 ezer fős csökkenés a foglalkoztatásban, amit utána az alkalmazotti statisztika, tehát ami nem lekérdezéses vagy megkérdezéses alapon készül, hanem ugye a NAV adminisztratív adatok átvételével készül, azt nem igazolta vissza. Ugye ennek a csökkenésnek az oka az aktívak számának a csökkenéséből adódik, ami pedig abból ered, hogy a 15-74 éves, tehát az aktív korú népesség az folyamatosan fogy. Tehát egyre kevesebben vannak a munkaerőpiacon, egyre kevesebben lehetnek a munkaerőpiacon, és azért úgy tűnik, hogy aki elmegy nyugdíjba, azt a cégek nem pótolják. Ugye mostani helyzetben azért a több iparágban, különösen is talán a feldolgozó iparban nem annyira jó a helyzet, tehát nincs az a munkaerőhiány, nincs az a magas munkakereslet, ami korábban jellemző volt. Hát nyilván ennek elsősorban a gyenge külső kereslet, a stagnáló gazdaság az oka.
A gazdasági kilátás az, ami szorosan összefügg ezzel, hogy egyre kevesebben dolgoznak itthon.
Így van, bár azért ez az egyre kevesebb, ez abból a szempontból túlzás, hogy ez még mindig egy nagyon magas foglalkoztatási szint, tehát 4 millió 670 ezer főről beszélünk, 2010 azonos időszakában ez 3 millió 876 ezer fő volt, tehát itt ez a pár 10 ezer fő, ez mondjuk soknak tűnik, de valójában ugye a hosszú távú trendeket tekintve nem annyira sok, de azért jól jellemzi igen a gazdaságnak ezt a stagnáló állapotát, hogy nincs az a túlfeszített munkaerő hiányos helyzet, mint korábban, bár ugye az adatoknak az ellentmondásosságára az azért rámutat, hogy a legutóbbi béradatban egy erőteljes bérnövekedést láthatunk, ugye 9,8%-ot, ami viszont arra utal, hogy azért mégiscsak van valamilyen feszesség a munkaerőpiacon, ami miatt a cégek rászorultak erre a jelentősebb béremelésre.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy azért van még tartalék.
Persze van tartalék a munkaerőpiacon, hogy ez a 4,3%-os munkanélküliség ráta, ez messze nem magas. Ugyanannyi egyébként, mint egy évvel korábban, kisebb az 5,9%-os uniós átlagnál, de azért látunk olyan országokat, ahol ez a munkanélküliség ráta alacsonyabb, akár egy kicsivel 3% alatt is van.
Mit mutatnak a legfrissebb adatok az álláskeresési idő hosszáról Magyarországon? Egyre tovább tart munkát találni?
Az álláskeresési idő az azt mutatja, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,8 hónap volt. Ez inkább csak azt mutatja, hogy nagyon sokan vannak a rendszerben, akik valamiért tartósan benne vannak. 42,1% a munkanélkülieknek egyébként 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, 33,2%-uk már legalább 1 éve nem talált állást. Tehát ugye van a munkaerőpiacon, a munkanélküliekben belül egy olyan réteg, aki gyorsan el tud helyezkedni, és egy olyan, aki 1 éven túl sem tud elhelyezkedni, tehát az ő helyzetük talán az, ami leginkább kritikus.
Azt lehet mondani, vagy van egy ilyen észrevehető tendencia, hogy egyfajta csendes leépítés zajlik magyarországi cégeknél?
Hát nagyon csendes, tehát ugye egy kicsit ebből a szempontból ellentmondásosak az adatok. Nagyon nagy leépítéseket semmiképpen nem mondanék, talán inkább olyat mondanék, hogy aki így elmegy nyugdíjba, amely nem tudom babázni megy, azt nem feltétlenül pótolják minden esetben. Tehát ugye arra azért törekszenek, hogy a munkaerőt megtartsák, hát nyilván vannak cégek, ahol ez nem megy, meg ugye az iparban egyébként is jellemző ez a bérelt munkaerő, tehát hogy nem is veszik állományba, aztán, hogyha éppen kevesebb a megrendelés, akkor nem kell jönni, ugye ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, tehát van az a munkavállalóknak az a köre, akit mindenképpen igyekeznek megtartani, és meg van az a köre, akit hát egyébként is akkor hívnak, ha éppen munka van, hát az ő helyzetük talán a legrosszabb mindig.
A nemek közötti munkanélküliség az elmúlt hónapokban hogyan alakult, mert az látszik, mintha újra elkezdett volna ez szétválni.
A férfiaknál 4,5% a nőknél pedig 4,1% a munkanélküliség ráta, tehát azért olyan nagyon nagy különbség a kettő között nincs, ugye ez a 0,4% pont, hát ez egy kicsit azt is mondhatom, hogy a statisztikai hiba, tehát igazából meglepő is ez a kis különbség, inkább én azt mondanám, ugye a nőknél volt egy kisebb csökkenés most, tehát ebből a szempontból mondhatjuk talán ezt a szétválást, de azért ilyen kis különbségnél ezzel én nagyon óvatosan bánnék.
A Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára azt mondta, hogy a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik még mindig, illetve az új intézkedésektől várja, hogy ezt meg is őrizzük. Ez a mostani adat, ez valóban ezt is mutatja?
Ja, ahogy említettem, a foglalkoztatás azért alapvetően magas, tehát olyan nagy gond nincs a munkaerőpiacon, de azért látszik az, hogy voltunk már jobb helyzetben, és az is látszik persze, hogy tenni kell azért, hogy még egy kicsit jobb helyzetben legyünk. Ugye ez nem is csak a foglalkoztatás miatt fontos, hanem ahogy említettem, ugye azért is lényeges, mert a cégek akkor vannak rákényszerítve a béremelésre, hogyha a munkaerőpiac feszes. Hogyha nem feszes, akkor azt mondhatják, hogy kezdjük sokan találok az ő helyére három másik munkaerőt, ott áll a sorban, miért adnék béremelést. Tehát a béremelésre ebből a szempontból nagyon fontos a munkaerőpiac hatása, és ugye a béremelés pedig hat a fogyasztásra, az meg a GDP-re, tehát végülis ez nagyon meghatározza a gazdasági növekedés szempontjából, hogy itt a gazdasági növekedés egyrészt egy ok, másrészt egy okozat.
Mire számíthatunk még idén, milyen irányba mozdulhat el a munkaerőpiac még ebben az évben?
A munkaerőpiac normális esetben csak lassan mozdul, lassan változik, tehát a következő hónapokban talán azért nagyon nagy változás nem lesz. Ami itt érdekes, az egyrészt, hogy a nemzetközi konjunktúra hogyan alakul, akár pozitív, akár negatív irányba. Itt ugye a pozitív azt talán a német ipartól várnám, a negatívat pedig a vámok okozhatják. Ugye a másik tényező pedig az, hogy a nagy gyárak mikor indulnak be, milyen ütemben indulnak be, mennyire vesznek majd igénybe magyar munkaerőt, hiszen ez azért egy több tízezer fős munkaerőigényt jelenít meg, hát ha nem is egyik pillanatról a másikra, de egyik hónapról a másikra.
Egyre több külföldi munkaerővel is kell majd számolnunk?
Hát ez ugye attól függ, azért, hogyha nem olyan feszes a munkaerőpiac, akkor kevésbé van szükség a külföldi munkaerőre. Nem is feltétlenül jó, hogyha ilyen esetben jön a külföldi munkaerő. Tehát itt nehéz megmondani, meg ugye kérdezte a kormányzat, hogy szigorúan mennyire van jelen, vagy mennyire nincs jelen a harmadik országbeli munkavállalók beengedésében. Ugye korábban azért itt próbáltak szigorítani, aztán az mégsem lett annyira szigorú. Hát a nagy cégek meg azért talán szeretik a külföldi munkaerőt, ugye egy kicsit talán kiszolgáltatottabb is a helyzete, és ez egy cégnek pedig jó lehet.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Jelentősen visszaesett a flotta piac idehaza. Az Avens Magyarország vezérigazgatója azt mondta, ennek hátterében a kereslet csökkenése és a kínálat drágulása áll. Ráadásul az évek óta tartó gazdasági bizonytalanság miatt egyre több vállalat igyekszik optimalizálni költségeit. Pesti Tíme azt szerint, míg korábban a nagyobb méretű, magasabb presztízsű, jól felszerelt autók dominálták a piacot, most már jellemzően az alacsonyabb költségvonzatú autókat keresik a vállalatok. Lakatos László interjúja.
A flotta piacról leginkább mondjuk a márkakereskedők úgy szoktak beszélni, hogy na az menti meg szorult helyzetében az autókereskedelmet, mert tehát a vállalatoknak muszáj cserélni. Akkor ezek szerint most ezen a nehezülő piacon a flotta ugyanúgy hasít, mint korábban?
Bár így lenne, sajnos a flotta sem hasít. Én azt gondolom, hogy a legrosszabb két évünk van, a tavalyi év volt általam megélve a legmélyebb pont. Azt gondolom, hogy elindultunk ebből kifele, de a hasítás szótól még nagyon elhatárolódnék, lassú az egész piac. A jelen gazdasági környezet azt eredményezi az összes vállalatnál gyakorlatilag, hogy egy költségcsökkentési fókusszal él. Ugye egy margin nyomás alatt van a magyar gazdaság, a termelékenység sokkal alacsonyabb, a költségek óriásiak, tehát mindenki a kiadásaira fókuszál, kevesebb gépjárművet próbálnak használni, kisebb gépjárművet próbálnak, alacsonyabb felszereltségű gépjárművek felé mozdul a piac, és nagyon-nagyon lassúak a döntések, tehát a beruházási döntéseket nehezen hozzák meg, vagy próbálják halasztani a vállalatok, tehát ez nem okoz egy dinamikus mozgást a piacon. Én optimista vagyok, tehát én azt látom, hogy kezdenek visszatérni a vállalatok. Egyrészt nem lehet a végtelenségig hosszabbítani az autókat, tehát a futamidő is rettenetesen megnőtt, mondjuk a korábbi, mondjuk 4 évhez képest, most már akár 50 hónapos átlagokat is látunk.
Egyébként ez nem rontja az autók használhatóságát, vagy a maradványérték nem romlik nagyot ilyenkor, mert ugye itt az vállalatok erre érzékenyek.
Én azt gondolom, hogy nem, tehát egy 5-6 év az egy teljesen reális futamidő tudna lenni, és főleg, hogyha még a CO2 kibocsátás, károsanyag kibocsátás, karbonsemlegességi törekvéseket is mellé tesszük, akkor ez egy teljesen optimális és ideális. A karbontartási költségek tudnak megnőni mondjuk az első évekhez képest, mondjuk az 5.-6. évbe, de ezek teljesen jól kalkulálható és menedzselhető költségek.
Tehát akkor így spórolnak a cégek, hogy tovább használják az autókat. Ez tulajdonképpen, ha a teljes globális képben nézve, ez egyfajta fenntarthatóság felé való elmozdulás, hiszen nem cserélünk olyan gyorsan, nem termelünk annyi hulladékot, ezt föl is lehetne így fogni.
Én azt gondolom, hogy fenntarthatósági szempontból és költséghatékonysági szempontból is ezek a megnövekedett futamidők sokkal racionálisabbak. Ugye régen ez egy divat volt, hogy minél gyakrabban cseréljük, így próbálták ugye a munkavállalókat elkápráztatni a vállalatok. Én azt gondolom, hogy ez már nem megengedhető a vállalatok szempontjából. Illetve hát, hogyha a költségekre visszamegyünk, ugye ami a nagyon nagy különbség, hogy mondjuk 19 és mondjuk 24-25-höz képest óriási emelkedés van. Akár a, tehát gyakorlatilag az investment érték, a gépjármek bekerülési értéke megduplázódott ebben az elmúlt 5 évben, és ha a bérleti díjakat nézem, cégautóadóval és minden kamatokkal, mindennel együtt, ott is egy 75-85%-os növekedésről beszélünk, hogyha mondjuk a 19-es évet nézzük bázis évnek. Azért ez elég szignifikáns növekedés. Ezzel nehezen tudnak a vállalati büdzsék mit kezdeni.
De hát akkor ilyenkor önöknek csak ki kell találni valamilyen stratégiát, amivel mégiscsak vásárlásra vagy bérlésre tudják bírni a vállalkozókat. Ugye ilyenkor van az, hogy kisebb autóba ülünk, szegényesebb felszereltsége, stb. Ez komolyan akkora megtakarítást jelent?
Én itt 2 dolgot mondanék el. Az egyik egy rövid távú flottának a bevezetése és annak megerősítése, ami az átmeneti igényeket tudja rendkívül jól kiszolgálni. Sokkal rugalmasabb feltételek között, tehát ez egy fix határidejű szerződés, aminek ugye nehézkes és drágább lehet a felmondása, hanem egy teljesen rugalmas konstrukció, tehát ez tud nagyon sokat segíteni. Nyilván a végtelenségig ez se fenntartható a vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy ezekben az években ez egy kiváló termék. Nyilván a változó kamatozás is tud segíteni egy magas kamat környezetben, ha abban reménykedünk, hogy azért ez lefele fog menni és csökkenni fog. A másik veszőparipám, amit én elkezdtem ügyfeleknek és a piacon kommunikálni, hogy teljesen meg kell változtatni a vállalati cégautós politikákat. Gyakorlatilag a jelenlegi gondolkodás az a névjegyként történő használata az autóknak, presztisként használjuk az autókat. Én azt gondolom, hogy a jövő az egyértelműen az, hogy a racionális a praktikum irányába megyünk el, ami egyébként költségoptimalizálást is jelent, azaz a használati igényekhez kell igazítani a flotta politikát. Tehát magyarul, ha egyedülök az autóba, hiába vagyok vezérigazgató, nem biztos, hogy a legnagyobb autóba kell ülnöm, hanem egy olyan méretű, olyan teljesítményű autót kell vezetnem, ami az én utazási, közlekedési igényeimhez igazodik.
Ráadásul ez jól is kommunikálható, különösen egy nehéz helyzetben.
Kommunikálható, de azért az autónak a presztízs értéke, státusz szimbóluma, azért ez egy olyan társadalmi sztereotípia Magyarországon és az egész régióban, amit megváltoztatni, azért ez egy hosszú és nehéz folyamat.
Most, ha már váltanak a cégek, akkor azt mondják, hogy takarékos modelleket veszünk, és azt kommunikáljuk magunkról, hogy mi takarékosak vagyunk.
Erre nehéz fekete-fehér választ adni. Mi 33.500 autót üzemeltetünk, finanszírozunk, 3500 ügyfélet, tehát itt azért mindenféle trendet lehet látni. Az egyértelműen látható, hogy sokkal jobban meggondolják a vállalatok mondjuk az autók felszereltségét, illetve a méretbeni visszalépés szerintem elindult. És én azt gondolom, hogy ez egy sokkal racionálisabb irány. Én amikor 15 éve a piacra kerültem, egészen más méretű autókat igényeltek a vállalatok, ez elment nagyobb, még nagyobb irányba, bejött ez a SUV divat, és én azt gondolom, hogy ez vissza fog fordulni.
Az Ayvens Magyarország vezérigazgatójával, Pesti Tímeával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
ígéretes, piacképes projektek valósulhatnak meg a Proof of Concept pályázat keretében. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettese azt mondta, 15 egyetemi és kutatóintézeti technológia transfer cég összesen 3 milliárd 450 millió forintnyi támogatáshoz juthat a pályázat keretében. Lengyel László arról is beszélt, hogy a tavaly decemberben meghirdetett program főként azokat a fejlesztéseket támogatja, amelyek korábban támogatott kutatási pályázatokból valósultak meg. Kovács Gergő interjúja.
Mi a Proof of Concept pályázat lényege, fő célja és hogyan működik ez a támogatási konstrukció?
Ennek a célja, hogy a egyetemek mellett működő úgynevezett TTC, tehát Technology Transfer Company vállalatokat támogassuk, és azok pedig az egyetemi olyan projekteket, amik valamiféle kutatási eredménnyel már rendelkeznek, de még abban a fázisban nem tartanak, hogy piacra vihető vagy cég alapítható rá. Tehát ezeket a projekteket támogassuk abból a cél, hogy tovább fejlődjenek, és akkor később ennek még további eredményei legyenek. Ugye ez 15 egyetemnek a említett TCC vállalatának a pályázatát jelenti, illetve 14 egyetem is a Modern Kutatóközpont pályázata, és akkor ők pályáztak, őket értékeltük és kapnak támogatást erre a cél.
Mik azok a technológia transfer cégek, vagyis a TTC-k?
A kutatóhelyeken, egyetemeken készülő eredményeknek a piacra jutása az, amit ez a TTC segít. Ezek lehetnek kutatási eredmények, amiket licenc formájában értékesítenek, lehetnek céges tulajdonok, tehát spin-off, vagy akár startup cégekben az egyetemnek a tulajdoni részét, tulajdonképpen ez a TTC kezeli, de lehetnek nagyon egyszerű dolgok is, amikor az egyetemnek a laborkapacitása kerül értékesítésre, vagy akár megrendelésként, kutatási adat megrendeléseként a kapcsolat az ipar felé, akár külföldi partner felé. Tehát ezeknek a ipar felé való kapcsolatainak az egyetemnek, ezeknek a szervezése, mederben tartása, egy egyetemen termelt értékekből a legjobb eredmények, illetve igen, annak a kihozása és ezeknek a használat felé terelése, ezek meg a feladat a TTC cégeknek.
Hány TTC kapott támogatást a programja megvalósításához, és miért volt szükség 3 milliárd forintos keret 3,45 milliárd forintra emelésére?
Összesen 15-en pályáztak, ezeket a pályázatokat ugye egy szakértő testület átvizsgálta, értékelte, ezt követően volt egy szóbeli fordulót, és végighallgattuk mind a 15 egyetemet, TTC-t, és értékelésre kerültek, és többségük, amit kért, azt a támogatást megkapja, néhányan kentett összenben, tehát ez az értékelésnek az eredményeként, de mindenki támogatást kap, és így mind a 15-nek az igényének a kielégítésére nem volt elegendő a 3 milliárd forint, és hát a minisztérium szerencsére, hogy olyan fontos ügynek gondolja, hogy ezt a keretemelést elvégezte, és ezért történt meg ez a módosítása a keretösszegnek.
Jellemzően mekkora támogatásban részesülhetnek a TTC-k, majd a kiválasztott ügyfelei?
Hát a kiválasztott ügyfelek ugye azok egyetemi projektek, ott tipikusan ezek a 10 millió, 15 millió forint környéki támogatásokhoz, amikre számítunk. Minden egyetem, minden TTC esetében lesz egy-két projekt, ami nagyobb összeget jelent majd, de ez a tipikus, ez a 15 millió forintos összeget.
Milyen típusú kutatási projekteknek van esélyük, hogy megjelenek a piacon? Vannak ma ilyenek az egyetemeinken, a kutatóintézeteinkben?
Hát hogy nem, rengeteg van. Ugye ezeknek a készültsége eltérő tématerülete is, tehát az egészséges élettől elkezdve a közfordásos és zöld gazdaságon keresztül a mindenféle digitalizációs megoldásokig. Az a fontos, hogy ez magára a TTC-re és az egyetemre van bízva, hogy ezeket kiválogassa. Tehát vége van már annak az időszaknak, hogy valaki kintről megmondja, hogy ebből az 5 forintból csinálj 3 publikációt, a másik 5 forintból adja ösztöndíjat, a negyedik 5 forintból meg ezt meg azt csináljad, hanem vannak olyan összegek, hogy adott jellegű projektekre érdemes fordítani, de konkrétan, hogy mit csinál, az magának az egyetemnek, illetve az esetben az egyetemnek meg a TTC-nek a közös döntése. És ez egy ilyen dolog, hogy ő majd fogja tudni, hogy az ő nemzetközi kapcsolatai, hogy mérte, földrajzi, ipari kapcsolatainak tükrében mi az, amit érdemes csinálnia, meg hát nyilván milyen projektek vannak, amik aktuálisan az egyetem útnak, abban a fázisban vannak, hogy erre a lendületre, amit most ezáltal kap, fel tudjanak ülni. Tehát itt az a fő üzenet, hogy nem szeretné távolról megmondani a támogató, hogy melyik projektet és melyik fázisában támogassa az egyetem, hanem döntse az egyetem, hiszen ő van ott helyben is, ő tudja legjobban.
Hogyan hasznosul ez a fajta támogatás, miben lesz majd mérhető a technológia transfer cégek sikeressége?
Hát úgy összességében a technológia transfer cégnek a sikeressége az azok, amiket az elején beszéltünk, hogy akkor akár a laborkapacitás, akár a kutatás megrendelés, akár a licenszek értékesítése, vagy a színofokba való tulajdonrész, ez a sikerességüknek a mértéje. Ez, amit most konkrétan a Proof of Concept projektről beszélünk, itt azt jelenti, hogy valamilyen készültségi szinten vannak ezek a projektek, és azok előrébb mennek. Van egy ilyen CRS skála, ez a Technology Readiness Level, ugye minden nagyobb, annál érettebb, a 9-es szint jelenti azt, hogy ez a boltban kapható termék, vagy a piacon elérhető szolgáltatás. Tehát itt arról beszélünk, hogy a 2-es szintről felmenjen a 3-asra, vagy az 1-es szintről felmenjen a 3-asra, tehát ugye ez még a kutatásnak abban a szakaszában van, amikor még nem gyártásról, nem a piacról bevezetésről beszélünk. Ezek az elvárások, hogy ilyen skála szerinti fejlettségi fokban lépjenek előre ezek a projektek.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettesével, Lengyel Lászlóval Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.